Szigorú ítélet született első fokon a Questor ügyben, ahol az elsőrendű vádlott 13 évnyi fegyházbüntetést kapott. Ezekért a bűncselekményekért akár 20 év is kiszabható lett volna. Tarsoly Csaba ügyvédje szerint ugyanakkor a cég az ügy kirobbanásakor nem volt fizetésképtelen, a vádlottak pedig nem gazdagodtak egy fillérrel sem. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A fővárosi törvényszék hétfőn első fokon 10 vádlottat ítélt el a 8 éve folyó Questor ügyben. Tarsoly Csaba elsőrendű vádlottat 13 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték, és végleg eltiltották a gazdasági társaságban betöltött vezetői beosztástól. Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallják.
Ez egy szigorú büntetésnek számít, bár a nagyszámú halmazatra tekintettel meg a bűnszervezetre ettől lényegesen magasabb büntetés is kiszabható lett volna. 20 év a felső határ, amit ki lehetett volna szabni. Nagyon összetett volt ez az ügy, több tízezer oldal volt maga a nyomozatírat, több ezer oldalas volt az időközben többször módosított, kiegészített, pontosított vádirat is. Rengeteg szakértőt kellett az ügybe bevonni, még az is nehézséget jelentett, hogy a bírósági szakaszban és több tucat szakértőt kellett kirendelnie a bíróságnak. Nem volt elegendő az a 10-nél nagyobb számú szakértői gárda, akik a nyomozásban részt vettek.
Az ítéletről az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt Tarsoly Csaba elsőrendű vádlott ügyvédje, Pap Gábor.
Először is a bíróság azt állapította meg, hogy 2015 márciusában, tehát amikor eszkalálódott ez az egész helyzet, akkor a Questor cégcsoport nem volt fizetésképtelen, ami azt jelenti, hogy a Questor cégcsoport megmenthető lett volna azzal a forgatókönyvvel, hogy Tarsoly Csaba és társai ezeket kidolgozták. Ez az egyik. A másik, hogy ennek meg volt a fedezete már annak, hogy a károsultak hozzájussanak a pénzükhöz. Ez a védekezés szempontjában egy nagyon fontos tényező volt, hogy fizetésképtelennek nem volt minősíthető a Questor. A másik, hogy a vádlottak egyetlen egy fillérrel nem gazdagodtak, emiatt nem alkalmazott vagyonelkobzást, és a zár alá vett vagyont feloldotta.
Tarsoly Csabát a törvényszék nem jogerősen egyebek mellett 7 rendbeli sikkasztás és 396 rendbeli csalás büntette miatt ítélte el.
Újabb 6 hónappal meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az Orbán kormány először 2015 őszén hirdette meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, amelynek hatályát 2016-ban terjesztették ki az egész országra. Legutóbb tavaly hoztak ilyen döntést, Orbán Viktor miniszterelnök akkor így indokolta.
A helyzet egyre nehezebb, a számok és a tények egyre riasztóbbak. Akik illegálisan vannak az országainkban, azokat vissza kell vinni oda, ahonnan jöttek. Ehhez meglehetősen sok munka és pénzügyi forrás szükséges. Ezt igazán magára vállalhatná az Európai Unió, hiszen ez egy közös érdeke minden európai országnak. Eddig nem jeleskedett az Unió e tekintetben, szeretnénk, ha itt jobban teljesítene.
Idén augusztus elején a Migráció Kutató Intézet is arra figyelmeztetett, hogy megkezdődött az illegális bevándorlók visszaszivárgása a déli határszakasz szerbiai oldalára. Erről Párduc Árpád, az intézet kutatója beszélt az Inforádióban.
Bár a Frontex adatai szerint jelentősen kisebb az irreguláris határátlépések száma, továbbra is többen ezt a szárazföldi bejáratott útvonalat létesítik előnyben, ám a magyar határőrizet miatt, és ezt a terepkutatásaink során is feltártuk, többen nyilatkozott úgy, hogy most már Szerbián csak áthaladnak, viszont nem Magyarország felé, hanem Bosznia-Hercegovina felé, hogy onnan majd Horvátországon és Szlovénián tovább jutva érjenek el Ausztriába és tovább Nyugat-Európába.
A parlamenti ellenzék indokolatlannak tartja a különböző válsághelyzetek és veszélyhelyzetek kihirdetését, illetve fenntartását. Erről mások mellett Lukács László György jobbikos képviselő beszélt az országgyűlésben.
Orbán Viktor veszélyhelyzetből veszélyhelyzetbe kormányozza ezt az országot. Lassan az országnak a berendezkedése is veszélyhelyzet. Joggal mondják ezt az emberek, és amennyire ez humorosnak tűnik, ez valójában inkább egy tragédia abból a szempontból, hogy milyen Magyarországon a jogérvényesülés, és hogy milyen központi államképe van mégis a kormánypártoknak.
A miniszterelnök által aláírt rendelet értelmében a kormány most 2024. szeptember 6-ától 2025. március 7-éig hosszabbította meg a tömeges bevándorlás miatt elrendelt válsághelyzetet.
A hónap végén összeül az országgyűlés, a kormány beterjesztette jogalkotási programját. Az Inforádió parlamenti tudósítóját, Herceg Zsoltot hallják.
Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve az országgyűlés várhatóan szeptember végén kezdi meg a munkát. Ilyenkor általában a miniszterelnök is felszólal. Orbán Viktor a tavaszi ülésszak első napján, február 26-án is beszédet mondott napi rend előtt. Akkor az államfőválasztás, a gyermekvédelem, a svéd NATO csatlakozás és az orosz-ukrán háború voltak a legfontosabb témái.
A háborút nem mélyíteni és szélesíteni kellene, hanem véget vetni neki. Meggyőződésünk, hogy a béke az európaiak, az ukránok és az oroszok érdeke is.
A kormány most nyilvánosságra hozta a második félévi jogalkotási programját. A 25 oldalas anyagban törvénytervezetek, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek szerepelnek, tehát nem mindegyikről a parlament dönt majd. Biztosan az országgyűlés elé kerül viszont a 2025-ös költségvetés, amelyet ezúttal nem nyáron fogadtak el, hanem télre halasztották a döntést. Indoklással Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szó egy korábbi kormányinfón.
Olyan mértékben fogja befolyásolni az amerikai elnökválasztás eredménye a jövő évi költségvetési tervezést, hogy november eleje után közepén nyújtjuk be a költségvetést, és decemberben fogadjuk el. Reményénk szerint ez egy egyszeri megoldás, és utána visszatérhetünk az elmúlt évtizedben alkalmazott gyakorlathoz, hogy már nyárra megvan a jövő évi költségvetés.
A sok tucat tervezett rendelkezés közül nagy figyelemre és heves vitára számíthat Lázár János új személyszállítási törvénye, amely állampolgári joggá emelni az állam által szervezett közösségi közlekedést. A miniszter ennek érdekében minimális szolgáltatásként határozná meg, hogy a lakóhelyről a járásközpontba naponta háromszor el lehessen jutni átszállás nélkül, a járásközpontból a megyeszékhelyre, illetve onnan Budapestre pedig naponta kétszer, ugyancsak átszállás nélkül.
Magyarországon 3100 település van, 500 magyar településen ez nem megoldott. 150-et egyáltalán nem kapcsoltunk be eddig a tömegközlekedésbe, 350-ről pedig mélyen hallgatunk, hogy ott mi is történik. És akkor nem mondtam még azokat a településeket, ahol ezt a minimális hármas szintet nem tudjuk teljesíteni, vagy nem érjük el.
Sok kormányrendelet megalkotását vagy módosítását is tervezi a kabinet. Egyebek mellett kimondanák, hogy a közbeszerzéseknél zöld szempontokat is kötelező figyelembe venni. Hozzányúlnának a lakossági tűzi játékok szabályaihoz, pontosíthatják a Csok Pluszról, a falusi csokról és a babaváró támogatásról szóló jogszabályt, illetve a közterületi reklámok kihelyezéséről szóló rendeletet is.
Mintegy 1200 élelmiszerlánc egységet és 1500 terméket ellenőrzött nyáron a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, amely ezúttal 8 millió forint bírságot szabott ki. Domanics András kérdezte Felkai Beátát, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárát.
Egy egészen hosszú, két hónapig tartó ellenőrzés sorozatunk volt. Az ellenőrzés sorozat során pedig igyekeztünk úgy kiválasztani a vizsgált célterületeket, hogy a teljes élelmiszerláncot lefedjük vele. Így élőállatszállítás, növényvédőszer felhasználás, termelésben görögdinnyét ellenőriztünk, ipari részen grill sajtokat a szezonalitásnál, de ugye a nyárhoz elengedhetetlen a strandbüfék, a különböző fesztiváli történések, illetve táborokat is megnéztünk, valamint a szezonalitás függvény volt a futballevénél és a szurkolói zónáknak az ellenőrzése, úgyhogy ezt tartalmazta a mostani vizsgálati sor. Itt több mint 1200 ellenőrzött egység volt, és több mint 1500 terméket vizsgáltak a kollégák.
Mik voltak a tapasztalatok?
Nagyon vegyesek a tapasztalatok. Vannak olyan területek, amikkel maximálisan elégedettek lehetünk. Apró figyelmeztetések, pontosítások azért mindenfele előfordultak. Ami egy picit kirívóbb eset volt, azok a strandbüfé és a street food esetében fordult elő. Ott több esetben kellett eljárást indítani, illetve azt tapasztaltuk, hogy az olyan dolgok, mint hogy kézmosási lehetőség, fertőtlenítő mosogatási lehetőség, az élelmiszer biztonságos tárolása, ez okozott gondot, vagy mondjuk az alapanyagok és a késztermékek elkülönítése, illetve nyomon követhetőségben is voltak problémák. Azt tapasztaltuk, hogy a Tiszató környékén, ott ugye nem csak strandbüféket, hanem általános vendéglátóegységeket is ellenőriztünk, ott a tavalyihoz képest javulást láttunk, a Balaton környékén ez a javulás nem valósult meg.
Említette a figyelmeztetéseket, szükség volt ennél szigorúbb intézkedésekre?
Igen, 135 esetben indult eljárás, és 8 millió forintnyi bírság került kiszabásra különböző témakörökben, illetve közel 7 tonna terméket ki is vontunk a forgalomból. Ennek a legnagyobb részét azt a görögdínje ellenőrzés során, de volt a street foodok, vagy a balatoni és tiszatavi ellenőrzésnél olyan termékek, amiknek vagy valamilyen jellegű problémájuk volt, vagy nem volt meg a nyomon követhetősége, és ezért nem lehet benne az élelmiszerláncban.
A nyár az nyilván egy kiemelt időszak, ősszel folytatódnak az ellenőrzések.
Őszi ellenőrzést nem szoktunk tartani, tavaly volt először ilyen. Az idei elrendelés, ha lesz is, még nem valósult meg. A téli az biztosan lesz, azt minden esetben szoktuk, és ugye mindig egy ünnepkör köré, és azért az utóbbi időben a téli már egy picit elhúzódik, ugye már októberben találkozunk karácsonyi termékekkel, úgyhogy arra biztosan fókuszálunk.
A hitelbiztosítéki nyilvántartás, a zálogjogot, valamint a faktorálás, a pénzügyi leasing, illetve a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényét érintő hitelbiztosítéki nyilatkozatokat tartalmazza. A hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételére, nyilvántartására és a nyilvántartásba történő betekintésre szolgáló informatikai alkalmazást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti. Az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző azt mondta, a hitelbiztosítéki nyilvántartásban a közjegyző rögzíthet hitelbiztosítéki nyilatkozatot, de a nyilvántartásba való betekintés mindenki számára elérhető. Korbuly Tamással beszélgettem. A hitelbiztosítéki nyilvántartás, mint intézmény értelmének megértéséhez alig, hanem szükséges megnézni a hitelbiztosíték miben létét, hogy az egyáltalán micsoda, miért van rá szükség, kinek jó, mi az értelme. Korbuly Tamás Budapest 7. kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyző van a telefonnál. Jó napot, mi az a hitelbiztosíték?
Hát a szó összetételből következtethetünk arra, hogy mi maga a hitelbiztosíték, illetve mi célt szolgál. Ugye feltételez egy hitelügyletet, vagy egy hitelezési, finanszírozási ügyletet, és annak a biztosítékát adja maga a hitelbiztosíték. Ez a teljesen profán magyarázat erre. A polgári törvénykönyv természetesen ennél sokkal részletesebben szabályozza az erre vonatkozó rendelkezései körében a hitelbiztosítékokra vonatkozó részben a szabályokat, de tehát alapvetően azt a fedezeti elemet biztosítja egy hitelügyletnél, amiből kielégítést kereshet végső soron a finanszírozó.
Végletesen
leegyszerűsítve,
nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy a hitelt adó az nem lehet 100%-osan biztos abban, hogy a hitelt felvevő majd vissza tudja fizetni, és ennek kell megképezni valami biztosítékát, amiből, hogyha beüt a krak, akkor a hitelt adó ki tudja magát elégíteni?
Igen, ezt így is meg lehet fogalmazni. Most a hitelbiztosítéki nyilvántartástól magától függetlenül, ami teljesen evidens és triviális példa, és mindenki számára egyértelmű, csak amikor a hitelbiztosíték kifejezést hallja, akkor nem erre gondol kapásból, de egy ingatlan finanszírozási ügyletnél, tehát amikor lakást veszünk, akkor annak a lakáshitelnek a biztosítéka általában maga az a lakás, amit megvásárolunk a hitelből, vagy részben a hitelből. Az is egy hitelbiztosíték. Arra jelzálog szerződést kötünk arra az ingatlanra, és a jelzálog jogból kereshet kielégítést a hitelező akkor, hogyha az adós nem fizet. Az ingó dolgok esetében, amelyeknek nincsen önálló nyilvántartása, önálló regisztere, tehát mondjuk a hajóknak van önálló nyilvántartása, a hajólajstrom, vagy olyan jogoknak, amiknek nincsen önálló regisztere, mert mondjuk egy védjegynek van önálló regisztere, a védjegy nyilvántartás. Ezeknek a dolgoknak, jogoknak a hitelbiztosítékként történő felhasználása során ebbe a hitelbiztosítéki nyilvántartásba kell a különféle nyilatkozatokat megtenni.
De kell,
a hitelbiztosítéki nyilvántartás ezt a célt szolgálja.
De kell ebbe a hitelbiztosítéki nyilvántartásban nyilatkozatot tenni, vagy lehet? Mert a kettő nagyon nem mindegy. És nyilván más-más
hát
úgy következik belőle.
Például a polgári törvénykönyvnek a zálogjogra vonatkozó szabályai úgy rendelkeznek, hogy a jelzálogjognak a megalapításához kell egy szerződ, illetve a létrejöttéhez kell egy jelzálogjogot alapító ügylet, tehát maga a zálogszerződés. Ha ingóról van szó, akkor most maradjunk ugye a hitelbiztosítéki nyilvántartás miatt az ingóságnál. Nincsen önálló nyilvántartása ennek az ingó zálogtárnak, tehát olyan nyilvántartás, amiben a zálogjogot be lehetne jegyezni, akkor azon kívül, hogy megkötötték a szerződést, és megszerzi a rendelkezési jogot a zálogtárgy fölött a zálog kötelezett, az is szükséges, hogy ebbe a hitelbiztosítéki nyilvántartásba a zálog kötelezetti vagy zálogjogosulti együttes nyilatkozatok folytán bejegyzésre kerüljön maga a zálogjog.
Uh-huh. Tehát például,
enélkül hogyha... nem jön létre.
Mondjuk egy példát, lehet, hogy teljesen légből kapott és eleve rossz útra visz. Hogyha a színarany Rolex órámra alapítok egy zálogot, akkor azt például be lehet írni a hitelbiztosítéki nyilvántartásba?
Tehát körülírással meghatározott zálogtárgyként igen. Tehát ha hitelfedezetül adom a jelzálogtárgyként ezt az órát, akkor ennek az órának ugye nincsen olyan nyilvántartás, ami a tulajdonost nyilvántartaná, vagy az órára vonatkozó egyéb jogokat nyilvántartaná. Tehát nincsen olyan nyilvántartás, amivel be lehetne vezetni magát az erre alapított jelzálogjogot. Éppen ezért a hitelbiztosítéki nyilvántartás adja meg ennek a lehetőségét egyedül.
Azért van értelme...
Ugye, még egyszer hangsúlyozom, ugye ez jelzálogjog. Uh-huh. Tehát ha a kézizálog tárgyként ott hagyja az állogjogosultnál az állogtárgyat valaki, akkor ez egy teljesen más ügylet.
Uh-huh. De azért kell...
Jelzálogjogról van szó, vagyis nem adom át az állogtárgynak a birtokát az állogjogosultnak. Nem kerülök ki az állogtárgy birtokából. Nálam marad. Éppen ez szolgálja a forgalom biztonságát. Tehát ha egy zálogjoggal terhelt vagyontárgyat próbálok én mondjuk a forgalomban eladni, akkor a vevőm meg tudja nézni a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, hogy van-e bejegyzett zálogjog mondjuk erre a vagyontárgyra vonatkozóan.
Tehát akkor a végső értelme, az egyik értelme az, hogy ne lehessen azt a zálogtárgyat az idők végezetéig végtelenszer megterhelni különböző ügyletekkel?
Meg lehet terhelni nagyon sok ügylettel az adott zálogtárgyat. Tehát időben, térben ez korlátozva tulajdonképpen nincsen, hogy hány zálogjogosultja, vagy hány zálogjogot lehet bejegyezni egy adott vagyontárgyra.
Csak az a lényeg, hogy ott legyen, és azt kiderüljön, hogy ez már egy terhelt tárgy?
Hát egyfelől igen, másrészt meg ugye nem jön létre, tehát amit mondtam, nem jön létre az állogjog, hogyha nincsen bejegyezve a megfelelő nyilvántartásba. Ha nincsen más ilyen megfelelő nyilvántartás, tehát nincsen lajstroma az adott ingó vagyontárgynak, akkor a lajstromon kívüli vagyontárgyról van szó, ekkor a hitelbiztosítéki nyilvántartásba a történő bejegyzéssel jön csak létre az állogjog. Tehát enélkül létre sem jön.
Uh-huh. És ezt egy törvény, polgári törvénykönyv alapította meg, az szerint kell eljárni?
A polgári törvénykönyv az anyagi jogi alapjait teremti meg ennek, tehát a polgári törvénykönyv szerint jön létre az állogjog. A hitelbiztosítéki nyilvántartásra vonatkozó törvény az meg magára a nyilvántartásra, annak a vezetésére, az azzal kapcsolatos teendőkre vonatkozó jogszabály.
Hol vezetik a hitelbiztosítéki nyilvántartást, és milyen alapon? Papíron, elektronikusan, mindkettőn? Irattározzák, leltározzák? Hogy csinálják?
A hitelbiztosítéki nyilvántartás az egy elektronikus, online vezetett nyilvántartás. A Magyarországos Közjegyzői Kamara vezeti magát a nyilvántartást. Ez egy a világhálón elérhető felület, ahol a közjegyzőnek a feladatkörébe az tartozik, hogy a felhasználók regisztrációja során a felhasználói azonossági nyilatkozatokat rögzítse, illetve a felhasználók által a közjegyző előtt tett, vagy közjegyző előtt megerősítendő nyilatkozatokat rögzítse ebben a nyilvántartásban.
Ki tekinthet be a nyilvántartásba? Bárki? Nyilvános?
A betekintés az korlátlan, mindenki számára elérhető, hbny.mokk.hu oldalon érhető el. Előzetes regisztrációra sincsen szükség, viszont ugye a regisztráció nélkül nyilatkozatokat tenni ebben a rendszerben nem lehet. Keresni azonban lehet, kötelezetti alapú alapvetően a keresés, tehát hogyha mondjuk a zálog kötelezetre keresünk rá, akkor akár természetes személy adataival, akár jogi személy adataival, bizonyos azonosító adatok megadását követően a különféle találatokat kiadja a rendszer, és akkor ezek a bejegyzett nyilvántartásba bejegyzett nyilatkozatok azok, amik hozzáférhetőek mindenki számára.
Amikor egy hitelezési elemet tartalmazó ügyletnek vége van, mindenki megy békével a maga útján, akkor az a hitelbiztosítéki nyilvántartásban valahol látszik, vagy az örökre benne marad, amit nyilatkozatot bárki tett?
Magától nem törlődik. Ha megszűnik az ügylet, akkor a megszűnés után, vagy a megszűnésre egyidejűleg, de legkésőbb úgy a szerződésben megállapodott határidőben valaki nyilatkozatot fog tenni arra vonatkozóan, hogy a korábbi zálogbejegyzés, ha a zálogjognál maradunk, törlésre kerüljön. Ha az állogjogosult teszi meg ezt a nyilatkozatot, akkor az ő nyilatkozattételének az időpontjában ez a bejegyzés törlésre is kerül. Természetesen vannak törvényi kivételei ennek is, ha mondjuk további jogosultnak a nyilatkozatától függ az ő jogának a törlése, akkor szükség lehet annak a jogosultnak a hozzájárulására is. De lényegét tekintve, tehát a jogosult nyilatkozata, ha ő tesz a törlésre vonatkozó nyilatkozatot, akkor azonnal törli a korábbi bejegyzést. Az állok kötelezetti nyilatkozat, ha az állok kötelezett tesz a törlésre vonatkozó a nyilatkozatot, az meg akkor törli a rendszerből, ha a jogosult 30 napon túl nem nyilatkozik erre, ha 30 napon belül a fenntartásra vonatkozó nyilatkozatot tesz, tehát nem járul hozzá a törléshez, akkor fennmarad. Ha hozzájáruló nyilatkozatot tesz, akkor meg a hozzájáruló nyilatkozat időpontjában törlődik. De visszatérve a kérdésre, igen, van feladata a feleknek, ha megszűnik a finanszírozási ügylet, mert a nyilvántartásból csak az ő rendelkezésük, az ő nyilatkozatuk, későbbi további nyilatkozatuk alapján törlődik csak a korábbi bejegyzés.
A nyilvántartás vezetésének, akár a felek részéről, vagy a kereső harmadik személyek részéről, bármilyen díja van-e? A fenntartásnak van-e díja?
A fenntartásnak önmagában, tehát ha keresek felületen, a nyilvános felületen nincsen semmilyen díja, hogyha felhasználóként a regisztrációt kéri valaki, a regisztrációját kéri valaki, természetes személyek, például autót szeretnék leasingbe venni, akkor egy azonossági nyilatkozatot kell tennem. A regisztrációt azt megejthetem a saját internetes hozzáférésemmel otthon a saját gépemen, előzetesen regisztrálok, beregisztrálom az adataimat, a természetes személyazonosító adataimat, és megadok egy e-mail címet, ez lesz az ideiglenesen regisztrált felhasználói fiókom, úgymond. Ez 15 napig él. Ha 15 napon belül nem jelenek meg közjegyző előtt, és nem teszek egy úgynevezett azonossági nyilatkozatot, ami személyazonosítással jár, és azzal, hogy a közjegyző lássa el a hivatali elektronikus aláírásával az azonossági nyilatkozatot ebben a rendszerben. Ugye ez biztosítja, hogy van egy valós személy, aki hozzá van rendelve a felhasználói fiókhoz, akkor ez az előzetes regisztráció ez megszűnik. Ha véglegessé válik, tehát megtörtént az azonosítás, aláírtuk az azonossági nyilatkozatot a közjegyzőnél, akkor ez a felhasználói fiók aktiválódik, és a felhasználói felületen lehetővé válik az, hogy akár én, mint felhasználó, akár velem szemben, mint felhasználóval szemben a másik fél tudja nyilatkozatokat tenni ebben a nyilvántartásban. Ennek van egy 5000 forintos díja, amit a közjegyzőnél kell megfizetni, ez a természetes személyek által fizetendő díj. A társaságok, például gazdasági társaságok, akiknek az állandó képviselője tud regisztrálni, annak a regisztrációs költsége ugye 6000, 12000 vagy 18000 forint. Ezeket a tételeket a közjegyzői díjszabásra vonatkozó igazságügyminiszteri rendelet rendeli hozzá ehhez a feladathoz.
Korbúj Tamást, a budapesti 7. kerület 1-es számú székhelyén működő közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Augusztus 1-én lépett hatályba az Európai Unió mesterséges intelligenciát szabályozó rendelete. A jogszabályt fokozatosan, több lépcsőben kell majd alkalmazni, 2026 közepétől válik kötelezővé. A rendelet célja, hogy a mesterséges intelligencia működését érthetőbbé és transzparensebbé tegyék. A szabályozás ugyanakkor számos további kérdést is felvet. A gazdasági versenyhivatal piackutatása iránt élénk nemzetközi érdeklődés mutatkozik, amelyben a hatóság a mesterséges intelligencia piaci versenyre és a fogyasztók ügyleti döntéseire kifejtett hatásait vizsgálja. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét.
A mesterséges intelligencia problémaköre a versenyhatóságok között nemzetközi szinten az egyik legaktuálisabb téma jelenleg. Ezért a Magyar Versenyhatóság, a gazdasági versenyhivatal is aktívan foglalkozik ezzel a témával. A GVH az uniós versenyhatóságok körében elsők között indított piackutatást a témában 2024. január elején. A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése, exponenciálisan növekvő fejlődése és sürgetett piacra dobása alapvetően két fő problémakört eredményezett, ezért a GVH vizsgálói alapvetően ezekre fókuszálnak a jelenleg is folyamatban lévő vizsgálat során. Elsőként a mesterséges intelligencia alapú technológia veszélyt jelenthet a tisztességes piaci versenyre, A mesterséges intelligencia jelenleg új, innovatív technológiának tekinthető, fejlesztése pedig jelenleg rendkívül nagy erőforrásokat igényel. Kellően nagymértékű erőforrásokkal és a fejlesztést könnyítő technológiai tapasztalatokkal jelenleg csak a legnagyobb technológiai óriás vállalatok rendelkeznek, amelyek így jelentős lépés előnyhöz jutnak a piaci versenyben. A mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása ebből kifolyólag a vállalkozások egy szűk rétegének a kiváltságává válhat, ami a jövőben torzíthatja a piaci versenyt a digitális ágazatokban. A másik probléma, hogy a mesterséges intelligencia alapú technológia sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben hozhatja a fogyasztókat. A digitális térben számos olyan adatgyűjtési és reklámozási gyakorlat van jelen, melyek veszélyesek lehetnek a fogyasztókra. A mesterséges intelligencia alkalmazásával a vállalkozások új szintre emelhetik a fogyasztók adatainak a gyűjtését, felhasználását, valamint úgynevezett sötét mintázatok és a személyre szabott reklámok alkalmazását is. Kiemelhető példája ennek a kockázatnak az úgynevezett chatbotok működése, amelyek esetében a fogyasztó nincs tisztában azzal, hogy a válasz, amit a mesterséges intelligenciától kapott, az egy hiteles, valós forráson alapul, vagy például egy fizetett promóció eredménye. Mindezek alapján a gazdasági versenyhivatal jelenleg is folytatja ezt a piackutatását, és erről a témáról beszélt dr. Tóth András, a gazdasági versenyhivatal elnökhelyettese, a GVH versenytanácsának elnöke, a GVH podcast csatornáján két adásban is részletesen megvilágította a mesterséges intelligencia alapú technológiák működését, és részletesen beszélt arról is, hogy a gazdasági versenyhivatal milyen szakmai megközelítéssel vizsgálja ezt a témát.
Van már olyan hatályban lévő szabályozás, amely ezt, tehát a mesterséges intelligencia használatát felügyeli, korlátozza, szabályozza?
A témával kapcsolatban nagyon aktuális, hogy augusztus 1-én lépett hatályba az Európai Unió mesterséges intelligenciát szabályozó rendelete, az úgynevezett AI Act. A jogszabályt fokozatosan több lépcsőben kell alkalmazni, és 2026 közepétől válik majd kötelezővé. És ennek az uniós rendeletnek a célja, ami gyakorlatilag az első ilyen jogszabály a világon, hogy a mesterséges intelligencia működését érthetőbbé és transzparensebbé tegyék. A szabályozás ugyanakkor számos további kérdést is felvet, további problémát is felvet, és többek között erről is beszélt dr. Tóth András, a GVH elnök helyettese, a GVH podcast csatornáján meghallgatható beszélgetésben. Például a GVH versenytanácsának elnöke a beszélgetés során felvetette, hogy a mesterséges intelligencia túlszabályozása versenyt hátrányt okozhat az európai vállalkozásoknak, a túlzott szabályozása a területnek gátolhatja az innovációt, ezáltal többletköltségeket okozhat az európai vállalkozásoknak, amelyek aztán versenyt hátrányt szenvednek el, ami nyilván hátrányt okozhat, például drágább árakat okozhat adott szolgáltatások területén az európai fogyasztóknak is. És a GVH Podcast legfrissebb részében a GVH elnök helyettese több más fontos szempont mellett beszélt egy nagyon érdekes aspektusról is, hogy a mesterséges intelligencia technológiák alkalmazása az olyan kis nyelvek, mint például a magyar nyelv érvényesülését is befolyásolhatják, azáltal, hogy ezek az öntanuló rendszereket jellemzően a nagy világnyelveken írt szövegeken tanítják be. A GVH elnökhelyettese úgy fogalmazott a beszélgetésben, hogy érdekelt minket, hogyha a magyar nyelvet ebben a mesterséges nyelvfejlesztési folyamatban közérdekből akarjuk érvényesíteni, akkor milyen piaci nehézségekkel szembesülünk. Tehát a GVH jelenleg is folyamban lévő vizsgálata, ez kiterjed arra is, hogy az úgynevezett kis nyelvek, mint például a magyar nyelv, milyen hátrányokat, akár versenyhátrányokat szenvedhetnek el a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések során.
Bár azért nyilván találkoztak már vele a felhasználók itt Magyarországon is, hogy tudhat magyarul, csak hát ugye nem azon a szinten, mint angol verziói.
Így van, ez pontosan ez a probléma gyökere, hogy ezeket a technológiákat, ezeket jellemzően angol nyelvű szövegeken tanítják be. Gyakorlatilag ugye egy nagyon nagy mennyiségű adatot dolgoznak fel ezek a rendszerek, milliárdnyi szöveget dolgoznak fel ezek a rendszerek, és ezek alapján adják meg fel algoritmusok alapján a válaszokat az adott kérdésekre. És nyilván, hogyha ez angol nyelven sokkal szélesebb körben áll rendelkezésre, akkor akár a kis nyelvek és a kis nyelveket felhasználók is bizonyos szempontból hátrányt szenvedhetnek, és ezt is vizsgálni kell, hiszen a verseny az esélyegyenlőség szempontjából akár ennek is lehet hatása a mesterséges intelligencia alapú technológiák működésére és fejlesztésére. Ezért a gazdasági versenyhivatal a vállalkozásokat érintő szempontok, tehát a vállalkozások közötti versenyt érintő szempontok, illetve a fogyasztókat érintő szempontok mellett ezt a szempontot is részletesen megvizsgálja majd ebben a piackutatásában, és többek között ezzel a témával kapcsolatban rendkívül élénk nemzetközi érdeklődés is tapasztalható. Nagy figyelem irányul már most is a GVH piackutatására, és hamarosan, mondhatom, hogy néhány hónapon belül a GVH nyilvánosságra fogja hozni ezt a piackutatást, és pontosan meg fogja határozni a megállapításait, és akár javaslatokat is fog megfogalmazni ezzel kapcsolatban.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.